Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek, kedves mindannyiótokat. Mi lehet annak hátterében, amit egy idézetben olvastunk? Az idézet így hangzik, hogy Krisztussal úgy bántak, ahogy mi érdemeltük volna, hogy velünk aztán úgy bánhassanak és bánjanak, ahogy ő érdemelte. Úgy gondoltam, hogy bizonyos alapfogalmi tisztázásra az ige hirdetések kapcsán szükség van. Én úgy gondolom, hogy a kereszténység alapfogalmaival a gyakorlati megközelítés oldaláról jó lenne foglalkozni. És az első ilyen és legáltalánosabb értelemben vett fogalom, amit rendre hangoztatunk, ez a szeretet fogalma. A szeretetről meglehetősen sokféle emberi elképzelés létezik, ennek bizonysága, hogy a görög szóház használatban legalább 4 szeretet fogalom él. És amikor János apostol megfogalmazta ezt a nagyon jól ismert, rövid kis tőmondatot, ezt a szinte egyenletnek minősülő megállapítást, hogy Isten a szeretet, akkor az általános szóhasználatban szerepelt szeretet fogalmak közül egyet sem választott. Mert hogy mi egészen másképpen szeretünk, noha szeretetnek nevezzük azt is, mi egészen másképpen szeretünk, mint ahogy az Isten szeret minket. Az a szeretet, ahogy mi szeretjük egymást, az nem igazán értéket teremtő befolyás. Az Isten szeretete ellenben, a mi szeretetünkkel összehasonlítva, annyiban különbözik és annyiban más, hogy értéket teremt abban, amire irányul. Míg az emberi szeretet a tárgyának az értékétől függ, addig az isteni szeretet nem. Mi azokat szeretjük, akik minket szeretnek, mondja Jézus. Igaz, hozzáteszi, hogy ha csak azokat szeretjük, akik minket szeretnek, mi jutalmunk van. Tehát mint egy minősíti is ezt a szeretetet, és azt mondja, hogy hát voltak éppen ez nem is szeretet, mert hogy azért szeret valakit, mert tudod, hogy majd ő is szeretni fog. És azért vagy jó valakihez, mert majd jó lesz hozzád. És azért töltesz vele több időt, mert szimpatikus, mert jó tulajdonságai vannak, mert nem az tiszta vágyak és megnyilatkozások jellemzik, jó a társaságában lenni, tehát akkor hozzácsapódok és szeretem. A Biblia azt mondja, hogy az isteni szeretet nem függ a tárgyának az értékétől. Az Isten nem azért szeret bennünket, mert szeretetre méltók vagyunk. Nem azért szeret minket, mert olyan jó a mi közelségünkben lenni. Persze mi különbséget teszünk ember és ember között, vannak szimpatikus emberek, hogy előbb is hivatkoztam rá, akiknek jó a társaságában időzni, és vannak kevésbé szimpatikusak, akiket elkerülünk. Mert hogy olyanok, mint a smirglés, hogyha simogatnak is, akkor is féltjük magunkat, hogy felsérti a bőrünket a simogatás. Szóval ez a mi emberi természetünk nyomorúságából, gyengeségéből származik, és éppen ezért ebből táplálkodik a személyválogatás is, és ezért mondja a Biblia azt, hogy ez a szeretet, amelyik a tárgyának az értékétől függ, ez a menny szempontjából értéktelen. Mert ez nem ad a szeretet, ami értéket teremt abban, amire irányul. És a megváltás titka, a megváltás leglényege az, és amikor János evangéliumában arról olvasunk, hogy valakik befogadják őt, akkor hatalmat kapnak arra, hogy fiak legyenek, ez arra enged közvetett módon következtetni, hogy ha valaki az Isten szeretetét befogadja, ha valakinek az életében utat talál az Isten szeretete, akkor az abban értéket teremt, aki befogadja, és miután értéket teremt, és minőségi változást hoz létre annak az életében, aki befogadta, ezért az fiú lesz. Az majd maga is képes lesz olyan szeretettel szeretni, amelyik nem függ a tárgyának az értékétől. Kik a barátaink? A gyülekezetben kikkel beszélgetünk szívesen? Kikkel beszélgetünk hosszasan és tartalmasan? Nem azokkal, akik nekünk adnak? Pedig hát nekünk úgymond vinni kéne valamit, mert hogy annak a valakinek, akihez megyünk, éppen arra van szüksége, hogy kapjon, hogy az Isten szeretetét valaki feléjük közvetítse, de ami azért megyünk oda, mert különben szimpatikus az illető, és másokhoz, akik ugyancsak be vannak hozzánk osztva, nem megyünk el, mert vele kevésbé lehet zöldágra vergődni, akkor megint csak egy egészen másfajta szeretet fogalomból táplálkozunk. Igaz, szeretetnek nevezzük azt is, de ez nem áll meg az ige hitelesítésének a mérlegén. Gondolkodjunk el, kik a barátaink. És a görög szöveg ugye ezt a szeretetet, ami megint csak szeretet, például a filia kifejezéssel illeti, de ez nem azonos az Isten szeretetével. Amikor én a feleségemet szeretem, ez az erosz, de ez sem azonos azzal a szeretettel, hogy az Isten szeret minket, és amilyen szeretetre bennünket az Isten meg akar tanítani, mert az a szeretet, ahogy ő szeret minket, az nem függ a tárgyának az értékétől. Pál azt mondja, hogy igaz emberért is alig hal meg valaki. A jóért talán csak megmerne halni valaki. Az emberi szeretet is csodákra képes. Ugye klasszikus irodalmi példák is megjelennek előttünk, akár csak a kőszívű ember fiaira gondolunk, amikor Ödön és Jenő a nyugati nyelvekben összetéveszthető két név ürügyén ugye helyet cserél, és Jenő a fiatal, akinek nincs családja, elmegy a vesztőhelyre a bátyja helyett, az ember szíve megdobban és könnyek szöknek az ember szemébe, hogy milyen nagyszerű. Van egy történet is a görög mondavilágban, vagy nem is tudom, hogy ez nyilván valamiféle meseszerű történetről van szó. Egy Admétosz nevű fiatalember nevéhez kötődik. Ez az Admétosz az emberi jó tulajdonságok teljességével felruházott fiatalember volt. Nemes lelkű, segítők, ezt nem tudom felsorolni, hogy mennyi jó tulajdonsággal felruházottan élte az életét, mindenki megelégedésére és örömére. Halálosan megbetegedett, és azt mondták a bölcsek, hogy csak akkor gyógyul meg, ha valaki az életét adja helyette. Nem volt senki erre képes. Keresték a szülőket, keresték a barátokat. Végül kedvese, egy fiatal lány azt mondta, hogy ő szívesen Admétosznak élnie kell, mert egy ilyen nemes lelkű, tiszta szívű emberre szüksége van a világnak. És a görög filozófusok egy emberként felzúgtak, és azt mondták, na ez a szeretet, amikor valaki az életét adja másokért. És azt mondja János, hogy nem az. Nem ez a szeretet. Mert igaz emberért nem könnyű, de lehet. Jóért talán csak még inkább. Az Isten pedig az irántunk való szeretetét abban mutatta meg, hogy amikor még bűnösök voltunk, érettünk, meghalt. És itt szeretnék egy gondolatmenetet veletek együtt átgondolni. Számomra a legkevésbé érthető ennek a szeretetnek a belső indítéka. Ugye szoktuk mondani, és ezzel el is intézzük, hogy a bűnre nincs magyarázat. Amelyik pillanatban a bűnre magyarázatot találunk, nem bűn. Mert ha van indok arra, hogy én rosszat csinálok, akkor attól az már nem rossz cselekedet. És ugyanígy a szeretetet sem tudjuk definiálni igazán. Körül tudjuk járni, megpróbálunk valamiféle tartalmat csempészni bele, de amelyik pillanatban a szeretet mögött meghúzódó motivációra próbálunk rákeresni, és találunk ilyet, akkor az a szeretet is már a tárgyának az értékétől függ, és már nem az a szeretet, amire a Biblia amúgy, mint isteni szeretete hivatkozik. Én nem találtam magyarázatot arra, amit Canterbury Anselmus már a középkorban is megfogalmazott, hogy miért lett az Isten emberré. Én nem találok rá magyarázatot, lehet, hogy ez a tudatlanságról megfogalmazott, mondjuk önkritikus megjegyzés a részemről, de nem tudom megmondani, hogy az Isten miért lett emberré. Hogy miért vett fel szolgai formát, miért lett emberekhez hasonlóvá, miért alázta meg magát, miért hagyta ott az isteni dicsőséget, az isteni létformát, az isteni hatalmat, és miért alázta meg magát, és lett emberekhez hasonlóvá, sőt, amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, akkor miért alázta még tovább magát, és lett engedelmes halálig, mégpedig a keresztfának haláláig, Mert hogy halálig engedelmesnek lenni, ez önmagában is magyarázatra szorul számomra, mert én például nem nézek engedelmes szívvel előre a halál felé. Nem nézek. Élni szeretek. Van ebben a nyomorult életben is meglehetősen sok öröm, és az ember nem szívesen teszi le az életét. És egy olyan halállal szembenézni, ami ráadásul a megaláztatáson túl a keresztfának halála, hát azzal pedig végképp nem néznék éppen engedelmesen, szívesen szembe. Mi erre a magyarázat? Krisztus az övéi közé jött, tanítja a Biblia, az övéi nem fogadták be. Ott hagyja az isteni létformát, ott hagyja az isteni dicsőséget, ott hagyja az atya közvetlen közelségét, angyalok hódolatát, és lejön ide. És nem fogadják be. Mennyi ideig lehet úgy egy helyen tartózkodni, hogy ott kiutálnak valakit? Nem súlyos fogalmakat és a saját kútfejemből származó fogalmakat használ, mert azt mondja Ézsaiás 53, hogy utált volt, és emberektől elhagyott. És fájdalmak férfi, és még egyszer hozzátesz, hogy utált volt, és nem gondoltunk vele. Mert az ember nem tud mit kezdeni ezzel a szeretettel. Mert valakik befogadják, azoknak az életét átalakítja, de mi nem mindig akarjuk, hogy a mi életünket átalakítsa valami. Mi nagyon jól el vagyunk a bőrünkben, és mi egy kicsit elégedettek is vagyunk magunkkal, de az elkötelező szeretetnek olykor az útját álljuk, azért, mert az értéket teremt abban, amire irányul. És ha mi elégedettek vagyunk magunkkal, akkor nekünk nem kell az, amit az a szeretet változtatás formájában véghez vinne bennünk. Tehát Krisztus utált volt, az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Aztán gyűlölködés vette körül. A kortársai közül, mondja Ézsaiás 53, ki gondolt arra, hogy népe bűnért lőn rajta vereség. Azon túl, hogy nem is gondoltak rá, hogy itt van valaki, a menny küldötte, maga az Isten, egy-egy pillanatnyi fellángolásában Péter mondott ilyeneket, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia, de aztán két perccel később mondott egész más dolgokat, ami arra utalt, hogy ezt az előzőt szinte véletlenül mondta az Isten lelkének a különleges befolyása alatt, mert utána azt mondja, hogy mentsen Uram Isten, meg nem történhet meg ez te veled, mert hogy téged majd megaláltak, meg keresztre feszítenek, ilyesmi veled nem történhet, te leszel a király Izrael trónján, és te leszel az, aki nagyjá és dicsőségessé teszed Izraelt. És ezzel Krisztusnak fájdalmat okozott, mert 3,5 évig ott járt Krisztussal együtt, és semmit nem értett meg abból, amit Krisztus képviselt. A mennydörgés fiai tüzet akarnak lehozni az égből, Krisztusra hivatkozva, a szelíd és alázatos Krisztus nevében. Mit értettek meg az evangéliumból? A virágvasárnapi bevonuláskor is mindenki Hozsánna Dávid fiának kiáltozza, mert az a Krisztus a szimpatikus, aki majd nagyjá teszi Jeruzsálemet és Izraelt. De az önmagát megalázó Krisztus, akinek a szeretete és önfeláldozása értéket teremt abban, amire irányul, az nem szimpatikus. Az nem kell. Azt mondja a 22. Zsoltár, hogy csak néznek és bámulnak rám. Micsoda fájdalmat okozott ez a bámulás. Úgy szeretni és úgy tenni valakiért, hogy az illető nem értékeli és nem érti, ez a szenvedések szenvedése. És Krisztusnak az életében nem annyira a fizikai fájdalmak jelentették a szenvedés csúcsát, hanem az, hogy a maga részéről az önfeláldozó szeretet jegyében mindent odaadott, és nem kellett. És amit nem értek ebben, hogy visszatérjek oda, ahol kezdtem, hogy meddig lehet ezt csinálni anélkül, hogy valami látszatát látnám annak, amit teszek. Hogy az önfeláldozásnak van valami értéke, van valami következménye, hogy látom, hogy valahol emberi életekben valamilyen elváltozás, valamilyen minőségi változás veszi kezdetét, mert ennek a szeretetnek éppen az lenne a hivatása, hogy értéket teremtsen abba, amire irányul, mert nem függ a tárgyának az értékétől, mert ez a szeretet nem azért közelít hozzánk, mert mi annyira könnyen szerethetők vagyunk, hanem azért, hogy ha valaki befogadja, akkor abban értéket teremtsen. Hogyha valakik befogadják, akkor azoknak a szívében és életében a fiúság jelenjen meg minden következményével együtt. Szóval az az én nagy kérdésem még mindig, hogy lehet, hogy Krisztus az életének, a szenvedés történetének egy-egy állomásán nem mondta azt, hogy ennyi és nem tovább. Hogy nem ment haza, hogy nem tért vissza. Hogy a látszat és az eredménytelenség, a nem éppen kecsegtető vagy biztató látszat és az eredménytelenség ellenére nem mondta azt, hogy egy klasszikus író írja, hogy letörölhette volna a homlokáról a vérverítéket, és olyan tisztán térhetett volna vissza a mennyei csarnokokba, mint ahogyan azokat elhagyta. Mert van értelme. Van értelme. És ez az eset, amire én az elején hivatkoztam, vajon nem ezek sorába illeszthető? Tökéletes dogmatikai ismeretek birtokában felépítünk gondolatrendszereket, és hol van ebben a személyes érintettség? Hol van az, hogy az Isten fia szeretett engem, és önmagát adta érettem? És hogy én hagyom, hogy ez a szeretet az én szívemre is hasson, és hagyom, és fenntartás nélkül hagyom, hogy a maga elkötelező hatalmával értéket teremtsen abban, amire irányul. Látunk olyan ugrásszerű, olyan megragadható minőségi változást a saját életünkben, az elmúlt évekre visszatekintve? Hát én azt látom, hogy van változás, és mivel az indítékok felett mi nem igazán ítélhetünk, de azért azt a gondolatot megkockáztatom, anélkül, hogy minősítenék bárkit, hogy viselkedni lehet, hogy könnyebben megtanulunk. És tudjuk, hogy egy gyülekezetben, ahol mindenki mosolyog ránk, meg szeret minket, hogy milyen szeretettel, azt nem tudjuk, lehet, hogy azért, mert szimpatikusak vagyunk. Emberi tulajdonságainknál fogva, de hát egy ilyen közegben illik jó lenni, jónak lenni, nem? De ahol nem bántanak, ott még az ember talán maga erejéből is tud jó lenni. De vajon az a minőségi változás, amit ez a szeretet ténylegesen képes elvégezni, az milyen mértékig változtatta meg az életünket? Vagy nem értjük, vagy azért nem merünk beszélni róla, mert elkötelez minket. Azért nem adunk választ arra a feltett kérdésre, hogy vajon mi a magyarázata annak, hogy Krisztussal úgy bántak, ahogy mi érdemeltük volna. Mert ha azt mondjuk, hogy milyen bánásmódot érdemlünk amúgy, akkor ezzel közvetett módon minősítjük a magunk életét. Hogy minket méltán jól megverhetnének, megostorozhatnának, leköpködhetnének, az arcunkba sújthatna az a bizonyos szolga ott a főpap házában, tövis koronát tehetnének a fejünkre, és egyáltalán a megaláztatások egész sorát szenvedhetnénk el méltán, mert Krisztus azt vette magára és vállalta magára azt a bánásmódot, amit mi méltán szenvedhetnénk el. Tehát közvetett utalásra, hogy az az életforma, az az életvitel, ahogy mi élünk, az ilyen bánásmódban részesülhetne méltán a mennyértékrendje szerint. Mi persze ágálunk és lázadozunk az efféle bánásmód ellen, és méltánytalannak tartanánk, pedig Krisztus helyette szenvedése és áldozata közvetett módon ezzel a tanúsággal szolgál, hogy igen, az az állapot, amiben a mi önzésünk miatt kerültünk, az a mennyi értékítélete szerint ilyen bánásmódra méltó. Gondolkodtunk ezen? Mi elfogadjuk a jót, elfogadjuk azt, hogy nem kell szenvedni, elfogadjuk azt, hogy majd üdvösséget nyerünk, de üdvösséget nyerni akkor fogunk, hogyha belátjuk azt, hogy milyen bánásmódot érdemelnénk. Hogy nem lakik bennünk, azaz a testünkben semmi jó. Eljutottunk ide? Nem elméleti síkon. Ténylegesen meggyűlöltük a magunk életformáját? Meggyűlöltük a mi lelkünkben, lényünkben meghúzódó önzést, képmutatást? és sokszor a szeretet, az önfeláldozó szeretet hiányát. Mert ha igen, akkor belátjuk azt is, hogy tényleg velünk, a korábbi életvitelünk alapján méltán bánhattak volna úgy, ahogy Krisztussal bántak. És arra is gondoltam, hogy vajon Krisztus szenvedései véget értek-e itt a földi pályafutása során, véget értek-e a Gecsemánéban, véget értek-e a kereszten. Amikor látja az érdektelenséget, és látja a keresztények tömegeit, akik egy egyszerű kérdésre nem tudnak, vagy nem akarnak válaszolni, mert a lényeget érinti, mert a megváltás titkát feszegeti, és egyfajta kiadását jelenti önmagunknak, hogy igen, én beismerem és elfogadom azt, hogy a keresztség az ténylegesen a maga jelképes tartalmával, de nagyon is valóságosan ábrázolja azt, hogy az, aki én vagyok, az halálra méltó, és az halálra való. És hogy ha a Krisztus szeretetével nem tudok mit kezdeni, akkor mit kezdek azzal a gyógyszerrel, ami egyedül hivatott arra, hogy engem meggyógyítson a bűn, az önzés betegségéből. Mert ha valakik befogadják, ha valakik szóba állnak, ha valakik engedik, hogy ez a szeretet rájuk hatva értéket teremtsen abban, amire irányul, azok fiak lesznek. De ha mi egyfajta intellektuális kereszténység alapzatán állunk, és a személyes érintettség valahol mögöttünk kullog, akkor mi gyógyít minket? Akkor hol tartunk? Meglehetősen rossz a hatásfoka az isteni befolyásnak, de ez nem azért van, mert annyira erőtlen lenne önmagában, és annyira hatástalan lenne amúgy, hanem azt mondja Jézus, amikor sírva fakadt Jeruzsálem felett, kétszer sírt. És mind a kétszer az ember állapota miatt. Egyszer Lázár sírjánál, és nem Lázárt siatta, mert tudta, hogy pár perc múlva fel fogja támasztani. Hanem azokat az embereket siratta, akik egész életükben a haláltól való félelem, a megoldás hiányában vergődtek ott, és Lázár sorsában a maguk sorsát siratták. És ezt az állapotot fájlalta Krisztus. Vagy amikor Jeruzsálemre tekintve sírva fakadt, akkor azt mondta, hogy hányszor akartalak egybegyűjteni, de nem akartátok. Nem akartátok, és nem tudtok mit kezdeni vele, vagy azért nem akartátok, mert nem tudtok mit kezdeni vele. Van Babicsnak egy verse, majd egyszer jól lelki erő birtokában lesztek, akkor olvassátok el, az a címe, hogy a Golgotai csárda. Hát borzalmas egy vers, egyszerűen a képzettársítás önmagában is borzasztó. Hogy lehet a Golgotát egy csárdával összefüggésbe hozni? És arról szól a vers, hogy a Golgota dombiánnak tőszomszédságában van egy csárda, ott szórakoznak azok a katonák, akik korábban kockáztak, sorsot vetettek Krisztus köntösére, és elosztották a ruháit. És hát itt-ott-amott Krisztus gyalázó megjegyzéseket fogalmaznak meg, miközben a kocsmárosné idomait szemlélik. Ez egy valóságos képet fest arról, hogy az emberek a kereszt áldozattal nem tudnak mit kezdeni. Ott van a tőszomszédságban a Golgota, ott van minden útkereszteződésnél a kereszt, ott van, együtt élünk vele. Nem? Belebotlunk. Úton útfélen. És hol az eredmény? És egy gondolatot még hadd érintsek. Voltak éppen ez a másik, ami miatt én ezt az egészet előhoztam. Mózes 4. könyvével kell foglalkozzak. És ott előkerült egy gondolat, hogy a veres tehénnel, tudom, hogy most nagyon nehéz a kapcsolatot megtalálni, hogy a veres tehénnel mit csináltak. Kivitték a táboron kívülre, ez a veres tehén még igát nem viselt, tehát a bűn igáját ugye a Krisztusra utaló jelkép jegyében nem hordozta, de a táboron kívül ölték meg. Kit vittek ki, és egyáltalán mi került a táboron kívülre? Érdemes ezen elgondolkodni, nagyon csúnya dolgok kerültek. Az áldozatok maradványai, Kivitték a bomló, rothadó húst a táboron kívülre. Kivitték a szemetet a táboron kívülre. Kivitték az állatok végtermékeit a táboron kívülre. Tehát Krisztust az emberi értékrend szerint oda vitték a táboron kívülre, mert nem tudtak mit kezdeni vele, és az ő értékrendjük szerint egy önfeláldozó, egy magát halálra adó, és önmagáért küzdelmet nem vállaló valaki nem szimpatikus. A táboron kívül. Ez önmagában is arra utal, hogy az övéi közé jött, az övéi nem fogadták be őt. Hogy önfeláldozó életet élt, és elutasították. Hogy egyszerűen nem tudnak mit kezdeni a Krisztus áldozatával, és ezt azért mondom itt, mert úgy gondolom, hogy kereszténynek valljuk magunkat, de ez a nagy kérdés, és ettől vagyunk keresztények, hogy a Krisztus áldozatával tudunk-e valamit kezdeni. Egyeseknek bolondság, másoknak botránkozás, és annak a vajmi kevésnek, akik megtartatnak, akik befogadják, és akiknek az életében a meg nem érdemelt, önfeláldozó szeretet értéket teremt abban, amire irányul, azok esetében Istennek ereje. Ez a kisebbség. Ez az elenyésző és eltörpülő kisebbség. A zsidók, a hivatalos egyház tagjai többségükben nem tudtak mit kezdeni ezzel a szeretettel. Mert az, és ez nem zsidó probléma, ez az ember problémája. Ez az emberi természet elutasító magatartását példázza, hogy mi emberek természetünkből fakadóan nem tudunk és nem akarunk kezdeni az Isten szeretetével, mert tartunk attól, hogy majd mi is ilyen önfeláldozó szeretetre képes emberek leszünk, és akkor mi lesz az egyéniségünkkel, mi lesz a személyiségünkkel, elolvadunk és felmorzsolódunk ebben a szeretetben, amelyik elkötelez, amelyik más emberré tesz, mi lesz akkor velünk? Hát akkor nagyon sok jó történne velünk. A gyógyultak közé sorolnának, és gyógyultnak nyilvánítanának, mert valakik befogadják, azok a bűn önzésétől is meggyógyulnak. Azok más emberek lesznek. Azok tudnak maguk is önfeláldozó módon szeretni. Azok tudnak igazán emberhez méltó élettel bizonyságot tenni arról, hogy ez a szeretet igenis értéket teremt abban, amire irányul. Tehát ne nagyon hangoztassuk azt a kifejezést, hogy szeretjük egymást és hogy szeretünk, mert csak az általános emberi fogalmak szintjén lehet erről szólni, de a menny és a Biblia értelmében az a szeretet, ahogy mi szeretünk, nem az. Mert sem az erosz, ahogy a feleségünket szeretjük, sem a filia, ahogy a barátok felé viszonyulunk, nem a menny szerinti szeretet. A menny szerinti szeretet, ami az élet alapja, egy önzetlen világ alapja, az az önzetlen, a mások érdemeire nem tekintő, de a másikban értéket teremtő szeretet. És amíg ezt a szeretetet nem sajátítjuk el, amíg nem engedjük, hogy a krisztusi szeretet erre a szeretetre képessé tegyen bennünket, addig ez a világ ínségben veszteg el. Akkor hiába az evangelizáció, hiába a bizonságtevés, hiába az eszmék hangoztatása, hiába a logikus gondolatmenetek egész sora, akkor ez a világ még mindig várja az Isten fiainak a megjelenését. Mert fiú az, aki befogadja ezt a szeretetet. Fiú az, akinek az életében ez a szeretet értéket teremt. Fiú az, aki a Golgotai áldozattal tud és akar mit kezdeni. Aki hagyja, hogy az isteni szeretet átformálja őt és más emberré tegye. És én szívből kívánom, hogy mi ezek között legyünk. Krisztus úgy halt, ahogy én érdemeltem volna. Ez a kereszténység egyik kulcskérdése, hogy ezt beismerem-e. És felvetődik ennek kapcsán az a kérdés, hogy vajon az illető, amikor megkeresztelkedett, mire gondolt? A keresztség önmagában, mint egy látványos és jelképes cselekmény, nem belépőjegy. Ha a mögötte meghúzódó lelki történések nem valóságosak. Ha én nem ítélem meg azt a valakit, és nem ítélem azt a valakit, aki én voltam, és nem vágyódom egy olyan életre, hogy az Isten fia szeretett engem, és önmagát adta életem, és éppen ezért élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ha ezt én nem tudom, egy ilyen hitvallás, de az utolsó rezdüléséig átélt hitvallás formájában magam is megfogalmazni, és felvállalni, és bevállalni, akkor én megrekedtem a láthatók szintjén. Akkor én egy keresztény közösség tagja vagyok, de megkockáztatom, hogy talán nem a Krisztus egyházáé. Mert a Krisztus egyháza olyanokból áll, akinek az életében az isteni szeretet elvégezte a csodát, az átalakulás csodáját, akik maguk is képesek önzetlenül mások javára élve szeretni. Azt mondja Pál, közülünk senki sem él önmagának. Ne nézze ki a maga hasznát, hanem ki a másikét. Ez az állapot, amikor a szeretet értéket teremt abban, amire irányul. Ez a kereszténység. És én szívből kívánom, hogy ilyenek legyünk mi is. Amen. Urunk Istenünk, az Úr Jézus nevében keresünk téged. És köszönjük, hogy mindez idáig nem adtad fel az értünk való fáradozást. Újra és újra a te szereteteddel ostromolsz bennünket. És az a te szíved vágya, hogy az a szeretet, amelyet ránk árasztasz, a maga képesítő hatalmánál fogva bennünket is szeretetre képes emberekké változtasson, akik tudnak magukról megfeledkezve önfeláldozó módon mások javára tenni és élni. Urunk, hisszük, és vágyva vágyjuk, hogy ez a szeretet, amelyik ránk irányul, értéket teremtsen abban, amire irányul, hogy a mi bűnbeteg önző lényünk átformálódjon, átalakuljon, és ennek a szeretetnek a hatalma alatt képes legyen arra, hogy maga is szeretni tudjon. Urunk, fájlaljuk, sajnáljuk, sőt, szégyeljük, hogy szeretetnek nevezzük azt, ami embertársainknak az értékétől függ, és csak azokat szeretjük, akik minket szeretnek. Köszönjük az ige kijózanító szavát, hogy akkor nyilván jutalomra sem számíthatunk, hiszen a másik szeretete, a ránk árasztott szeretet majd kárpótol minket a mi szeretetünkért. Urunk Istenünk, segíts megszabadulni ezektől az emberi tartalommal megtöltött, de olykor biblikusnak tűnő fogalmaktól, és segíts, Urunk, hogy valós tartalommal terítődjenek a te kifejezéseid, és tudjunk teljes közösséget és azonosságot vállalni ezekkel. Urunk, taníts meg személyesen befogadni, nem elmélet is így, hanem valóságosan befogadni a tőled jövő mennyei befolyást, és mindennél jobban vágyódni arra, hogy végre a mi életünkben értéket teremtsen, hogy a megkezdett jó dolog a Krisztus napjára kiteljesedhessen, valóra váljon, hogy elmondhassák a kívülvalók, hogy közülünk te szerint senkit nem ismernek, mert akik mi voltunk korábban, amikor még a magunk önző életmódját folytattuk, az a valaki meghalt, hogy Krisztussal együtt új életet támadjon. Urunk, vaj, ha Krisztust látnák bennünk az emberek, és a megváltás műve egészen személyessé válna, tapasztalati síkon érvényesülő valóság, és nem elmélet. Nem a katekizmusokban és a dogmakönyvekben elolvasható eszmerendszer egy része, hanem a személyes érintettség jegyében, vagy ha tudnánk bizonyságot tenni arról, hogy az Isten fia szeretett minket, és önmagát adta érettünk, és ezért élünk többé nem mi, hanem a Krisztus él bennünk. Ehhez adj kegyelmet mindannyiunknak.